Tisztelt hallgatóim, ez a Network kurzusnak, a hálózatos kurzusnak a harmadik előadása, azaz vagyis a PHD szem 3 PPT fájlt kérem keressék meg, töltsék le, nyissák meg, és lapozzanak ennek a második oldalára. Hát bevezetőképpen azt el kell mondjam, hogy hát ahogy a fájl méretéből is látják, ez egy viszonylag rövid előadás lesz. Ennek az az oka, és ezért elnézést kérek, hogy ezt az előadás sorozatot a hangfájlra a koronavírus járvány időszakában mondtam, és hát ezt az első három előadást, ezt már megtartottam élőben is az akkori kurzusnak, de úgy gondoltam, hogy hát ne legyen ez így félbehagyva, és hát emiatt felmondtam ezt az első három előadást is így hangfájlra, hogy legyen meg az egész, de hát ugye nem lehetett ezt így jól kiszámolni, tehát ez a harmadik, ez viszonylag kevés lett. Hát ezért elnézést. No, az első, azaz vagyis a második ábrán, The Usefulness of Networks, ez a címe ennek az ábrának, egy ilyen összefoglaló képet mutatok be önöknek. Hát ez egy ilyen példahálózatot szeretne bemutatni, semmi valós relevanciája ennek a hálózatnak nincsen. Láthatják, hogy copy-paste volt ugye tulajdonképpen a három csoportja egymáshoz képest. Amit viszont ténylegesen mutat ez a hálózat, illetve hát viszonylag jól illusztrál, de hát nem is ez a, nem a hálózat a lényeg ebben, hanem maga a tény, hogy két egymással ellentétes topológiai szerkezeti tulajdonsága van a hálózatoknak, és ezt tulajdonképpen jól összefoglalja a hálózatok topológiájáról, szerkezetéről eddig mondottakat. Az első, amelynek a kisvilágság egy fontos jellemzője, de centralitás fogalmakat, meg sok minden más csoport, belső szerkezetet, stb. Fel lehetne itt sorolni, ez mind arra van, de térjünk vissza, tehát a kisvilágság az a legfontosabb fogalom ebből a szempontból, a small worldness. Tehát ez arra való, hogy a hálózatokat nagyon jól összekösse egymással, a hálózatok módusait. Ez azért fontos, ez a hálózatok alapdolga, hát az összekötöttség, tehát ezért beszélünk róluk, mint hálózatokról. Ezt emeljük ki a világból akkor, amikor hálózatosan beszélünk róla. Tehát nem mi beszélünk erről, mint a matematikusok a gráfokról, hanem ez van, ez létezik. Csak mi most épp ebből a szempontból, szelet mentén vizsgáljuk meg a világot, amikor éppen hálózatokról beszélünk. Na most, amikor hálózatokról beszélünk, akkor ugye a lényeg, hát ugye a definícióban is ez volt benne, hogy a nódusok össze vannak kötve kapcsolatokkal, élekkel. Hát az, hogy össze vannak kötve, és hogy jól össze vannak kötve, hatékonyan össze vannak kötve, az a small worldness, tehát az, hogy kevés lépéssel viszonylag egy hálózat bármely nódusából el lehet jutni, legalábbis átlagosan. Na most, ez azonban gond. És itt térünk rá a mai előadásnak már a tárgyára, ami a hálózat dinamikáról szól. Tehát, hogy hogyan terjednek dolgok a hálózatban, hogyan kezd el működni ez a szerkezet. Ugye sajnos a hálózatkutatók döntő többsége nem érdekli a dinamika. Tehát pusztán megelégszik azzal, hogy egy ilyen leíró tudomány csináljon a hálózatkutatásból, és hát leírja azt, hogy a hálózatok szerkezete milyen. Ez nem kis dolog, tehát ez ugye nagyon bonyolultak ezek a hálózatok, a világ nagyon bonyolult, tehát erről nagyon sok, nagyon szép dolgot lehet írni, de ez nem a lényeg. Ugye a lényege a hálózatoknak az nem az, hogy hogy néznek ki, hanem az, hogy hogyan működnek, hogy miért vannak, hogy mire jók, hogy hogyan változnak meg, hogy mi történik akkor, amikor valami történik, tehát amikor a külső környezet megváltozik, akkor mit csinálnak ezek a hálózatok? Ez véleményem szerint sokkal fontosabb, és sokkal többet árul el ezekről a hálózatokról, mint az, hogy néznek ki. Hát ugye, bocsánat a szóért, de hát, hogyha valaki feleséget vagy férjet keres magának, akkor persze az is egy dolog, hogy néz ki az a másik, de hát azért ennél sokkal fontosabb dolog, hogy mit fog csinálni majd akkor, amikor, mit tudom, bajba kerülnek a gyerekeink, amikor a családot fenn kell tartani, amikor éppen járvány van, amikor vagy megbízható az a kapcsolat, vagy nem megbízható az a kapcsolat. Tehát most, hogy néz ki, hát igen, amikor az ember fiatal, akkor sok minden, jó, hagyjuk ezt, de talán értik, hogy mire gondolok akkor, amikor a hálózatdinamika fontosságát szeretném hangsúlyozni. A hálózatdinamika szempontjából ez a kettősség, tehát amit elkezdtem mondani, hogy a hálózatoknak van egy kisvilágság tulajdonsága, amelyik egy nagyon jól összekötöttséget és az információ továbbítása egy nagyon nagy hatékonyságát teszi lehetővé, plusz az, hogy vannak olyan faktorok, szerkezeti jellemzők ezekben a hálózatokban, ami ez ellen hat. Ami épp, hogy gátolja azt, hogy egy jó információ továbbítás legyen a hálózatban, ez együtt nagyon fontos a hálózatokban. Hát mi a francnak, gondolná az ember egy pillanatra. Most esetleg kapcsolják ki megint ezt a, lehet, hogy persze az ábrát már látták, és akkor tudják a választ erre, de gondolkodjanak el egy kicsit a válaszon, hogy miért nem elég az információ továbbítás szuper, kiváló, hiper hatékonysága egy hálózaton belül, ahhoz, hogy ez a hálózat jól működjön. Na, miért? Mi erre a válaszuk? Most egy picit nyomják meg a szünetet, post, gondolkodjanak, és a térjenek vissza, mert hát persze elmondom a választ, de hát várjanak egy kicsit előtte, és próbálják meg a saját agyukat is tornáztatni. Miért is jó ez, hogy ellene dolgozunk azért valamennyire annak, hogy a hálózatok jól továbbítsák az információt? Miért jó ez? Hát gondolkodjanak el a járványon. Hát ugye a járvány is továbbítódik ebben a hálózatban, nem csak az információ. Tehát van rossz információ is, tévinformáció, jelenleg álhírek keringenek ebben az egész társadalomban mindenféle hülyeségekről. Hát ezeket nem célszerű továbbítani. Tehát, ha te járványról meg ne is beszéljünk. Tehát magyarul mondom, van egy csomó dolog, amit nem kell továbbítani. Van egy csomó zaj ebben a hálózatban, ami nem fontos, felesleges, sőt, kifejezetten káros, hogyha továbbítjuk. Gondolkodjunk el még egy dolgon. A hálózatos nódusoknak, mindegy, hogy ezek még fehérjék, sejtek vagy emberek, teljesen mindegy ebből a szempontból, van egy információ továbbítási kapacitásuk. Gondoljanak bele egy szerencsétlen fehérjébe. Hogy továbbítja az az információt? Tehát rugdossa a másik fehérje, fizikailag, tényleg. Tehát konformáció átmenetet szenved a szomszédos fehérje, és ezzel arra kényszeríti a vele szomszédos fehérjét, hogy konformáció átmenetet szenvedjen. Hát mit gondolnak, mi történik egy sejtben, amikor van egy fehérje, akinek van mondjuk 40 szomszédja, annyi nincsen, mert ugye nem fér oda fizikailag, de mondjuk tételezzük fel, hogy 10 azért van, azért annyi nyugodtan odafér egyszerre, kicsit nagyobb fehérjéhez, és mind a 10 elkezdi rugdosni egyszerre, különbözőképpen. Hát mit csinál az a fehérje? Hát nem fog 10-féleképpen reagálni, hát gondoljanak már bele, de hát ha önöket 10-féleképpen rugdassák, mit csinálnak? Hát maximum visszarúgnak egyszer, vagy azt mondják, hogy menjetek ti a fenébe, és kivonulnak ebből az egész hálózatból úgy, ahogy van. Tehát nem lehet 10-féle dolognak egyszerre megfelelni, ez így nem működik, fehérjéknél sem. Tehát van egy információ továbbítási kapacitás, ezt így lehet megfogalmazni. 3 információt még lehet továbbítani, 10-et már nem, vagy vannak emberek, akik valami zsenik. Tehát ugye mit tudom én, milyen központi politikai vezető, vagy nem tudom kicsoda, ha minden jól megy, vagy tényleg úgy működik, ahogy kell, akkor ez egy zseni ebből a szempontból, mert egyszerűen, nem tudom, 100 információt is be tud fogadni, meg továbbítani, meg elrendezni, meg nem tudom micsoda. De hát azért ez ritka. Tehát, meg bocsánat, ez sem 1000. Tehát ott is van egy határ, csak az a határ az valahol kicsit odébb van. Tehát van információ továbbítási kapacitás. Na most, ha hülyeséggel, szeméttel, szennyel, izével, álhírrel, zajjal töltögetjük fel ezt az információ továbbítási kapacitást, attól az még feltöltődik. Ő nem válogat. Tehát vagyis az, aki, hogyha tudatos a gazdája, akkor persze válogat, meg a fehérje is válogat, mert bizonyos konformáció átmenetekre képes, másokra meg nem. No, de azért feltöltődik ez az információ továbbítási kapacitás a szeméttel is. Azaz vagyis nem mindegy, hogy mit továbbítunk a hálózatban. Értéket vagy szemetet? Jelt vagy zajt? Ez nagyon nem mindegy. Na most, ezért fontos az, hogy a hálózatnak van egy csomó olyan szerkezeti alkatrésze, vagy hát alkatrésze része, amely kifejezetten gátolja a sok információ továbbítását. Hát figyelj, most tulajdonképpen, ha nem lenne itt ez az ábra, vagy lenne takarva ez a része, akkor megint arra kérném önöket, hogy kapcsolják már ki ezt a fájt, vagy ezt a hangfájt, vagy takarják el, vagy tartsanak szünetet, és gondolkodjanak el azon, hogy mik, melyek a hálózat olyan részei, amelyek arra valók, az eddig megismertekből, ugye hát itt téptem a számot, ugye 2 órán keresztül eddig a hálózat szerkezetével kapcsolatban. Tehát, hogy melyek a hálózat azon részei, amelyek gátolják az információ továbbítást. Hát legalább 2-ről tanultunk, de lehet az persze több is. Jut eszembe most sok minden, ahogy így elkezdek gondolkodni rajta. Na, mindjárt majd ezt részletezzük. Mondjuk el az első 2-t. A csomópontok az első ilyen hálózati elem. Hát miért? Hát ugye a csomópontnak rengeteg szomszédja van, ez a definíciója. Sokkal több szomszédja van, mint az átlagnak. 100, vagy 1000, vagy mit tudom én mennyi. Hát az információ továbbító kapacitása nem biztos, hogy ennyi, sőt. Hát a kellően nagy csomópont biztos, hogy nem ennyi az információ továbbító kapacitása. Hát tisztelt, kedves hallgatóság, hadd hozzam itt magamat példaként. Nekem, hogyha valaki bepróbál engem jelölni a Facebookon, nyugodtan tegyék meg, vissza fogom jelölni őket, önöket, akkor mit lát? Akkor azt látja, hogy 2 accountom van a Facebookon. Nem egy Csermely Péter van ott, hanem 2. Nem vagyok én hülye, vagy skizofrén, hogy magamat lájkolom, vagy mit tudom én, mit csinálok a Facebookon, hanem hát ugye ezt valószínűleg nem tapasztalták még. A Facebookon 5000-nél telítődik a barátok mennyisége. Tehát, hogyha valakinek 5000-nél több barátja van, akkor kész, akkor az accountja többet nem fogad be. Nekem 5000-nél több barátom van a Facebookon, jelenleg már valami 8000 vagy 9, nem tudom, valahogy így. Magyarán mondva, lassan a második accountomnak a végén járok. És hát ez mutatja, hogy hát azért eléggé úgy tűnik, hogy csomópont vagyok ebben a társadalmi hálózatban. Hát ne higgyék azt, hogyha nekem 9000 barátom egyszerre elkezdene e-maileket, meg üzeneteket küldözgetni minden áldott nap, akkor én azt mind a 9000-et továbbítani tudnám. Hát nem hűltem én meg, hát akkor soha más nem csinálhatnék, sőt, hát az egész napom nem lenne erre elég, hogy ezt csináljam, tehát ez reménytelen. Tehát a csomópontok, azok bizony szűrik az információkat, a lényegeseket továbbítják, a lényegteleneket hát képtelenek továbbítani, ez egyszerűen lehetetlen. Tehát ez egy természetes gátja az információ továbbításnak, a csomópontok információ továbbítás kapacitása pont. Van ám itt még egy dolog, az ábrán is látják, ha megnézik, ezek a csoportok. Gondolkodjanak el. Most akkor megint ki kéne kapcsolni a fájt egy picit, vagy ezt a hangot, és elgondolkodni azon, hogy mi volt a csoportok definíciója. Mit mondtam én az elmúlt alkalommal a csoportok definíciójáról, hálózatosan? Hát ha valaki visszalapoz, vagy visszahallgatja, akkor visszaemlékszik, hogy igen, a csoportok definíciója hálózatosan az, hogy azok a nódusok számítanak hálózatos csoportnak, amelyek között nagyon sűrű a kapcsolat. Hát ez mit okoz? Hát azt okozza, hogy ezek a nódusok, a csoportban lévő nódusok nagyon hamar megosztják egymással az információkat. Ahogy egy információ egy csoportba bejut, az ott prúgy szétspriccel azonnal. És a csoporton belül közös információvá válik. Nagyon hamar. Mi történik ezzel az információval akkor, ha a csoport határához jut? Hát feltéve, hogyha a csoportnak van határa. Ugye említettem, hogy a hálózatok csoportjainak átfedései vannak, tehát átlopolódnak ezek a csoportok egymásra, tehát nem olyan egyértelmű ez a határ, különösen, hogyha nagy az átfedés, egy teljes gráfban nincs a csoportnak határja. Jó, felejtsük ezt el, most tényleg beszélünk csoportokról, tehát van neki határa. Mi a csoport határa? Mi van ott? Ritkul a kapcsolatsűrűség. Akkor van ott a csoport határa, ha éppen egy kapcsolatsűrűségi minimumhoz érkeztünk. Mert ott befejeződött a mi csoportunk egyik kapcsolatsűrűséggel, és majd a minimum után elkezdődik a második csoport, a következő csoport növekedő kapcsolatsűrűséggel. Azaz vagyis a 2 csoport határa az egy kapcsolatsűrűségi minimum. Ott a legritkább a hálózatos kapcsolatrendszer a környezetéhez képest. Ez mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy az információk a 2 csoport között beszorulnak. Mint Mici Mackó abba a lukba. Mert ugye felzabálta magát, ha emlékeznek a történetre, és nem jutott ki. Azaz vagyis, az információ szabadon rohangál a csoporton belül, hát persze a szélén már nem annyira, de a közepén mindenképpen. És ahogy a csoport végére ér a kapcsolatsűrűségi minimumra, ott lelassul. Vannak a hidak, kitüntetett nódusok a két hálózati csoport között. Azok döntik el. Talán emlékeznek, mondtam ezt már az előző előadásokon, hogy háború és béke. Tehát, hogyha önök a híd, akkor önök döntik el. Gatekeepernek, ilyen ajtónálló, meghatározó személyiségnek tartják a szociológiában azokat, akik ezt eldöntik. Tehát akik vagy beengedik gatekeeperként, ugye kapuőrként ezeket az információkat a szomszéd csoportba, illetve kibocsátják ebből a csoportból, vagy nem engedik be, nem bocsátják ki ezt az információt az adott csoportból a szomszéd csoportba. Tehát a két csoport között az információk elképesztően szűrődnek, szűrésre kerülnek. A csoport szerkezet információ szűrő tulajdonsága a hálózatoknak. Hogyha most tényleg, most ez már nincs is rajta az ábrán, tehát ezt tényleg feltenném kérdésnek, hogy kapcsolják már ki ezt a hangfájt, és gondolkodjanak el, hogy tudnak-e még olyan tulajdonságát a hálózatoknak, amelyeket említettünk az előzőekben, és információszűrő tulajdonsággal bírnak. Na, lehet ám egyébként a válaszokat e-mailben megírni a csermeinet@gmail.com-ra, hogyha van jó válaszuk, amit nem mondok el, mert akkor az új, az lehet, hogy számomra is új lesz. Hát én még most a hálózatok magjára gondoltam. Különösen akkor, hogyha ez a mag kicsi. Hát az egy nagyon információszűrő dolog. Hát ugye oda bekerülnek ugyanaz információk, a mag, mihelyt bekerült a periféria, gondoljanak bele abba a hálózatba, amit mutattam ezeknek, hogy van egy bemenő periféria, egy szenzoros periféria. Beküldi a magba az információt. A mag azonnal megosztja egymással, az össze van kötve sűrűn. Ezért hívjuk magnak. De ki nem jut? Ki már nem jut az információ, csak néhány, a végrehajtó funkció, a motorneuronok, motoros neuronok, azok már nagyon kevés információk, gondoljanak bele, hát hogyha a motoros neuronok mindenféle információt kapnának mindig, hát akkor mit csinálnánk? Akkor ránganánk állandóan, akkor tikek lennének, akkor mindig ide hülyeséget csinálnánk, hát össze-vissza bepisálnánk, meg mit tudom, bekakálnánk, meg akármit is csinálnánk, hát azt se tudnánk, hogy mit csinálunk. Tehát ezt nem lehet megengedni egy hálózatban, hogy ez történjen, csak úgy kést ragad valaki, ezt a leszúr valakit. Ez így nem megy, vagy kimászkál az izébe a kijárási tilalomba az utcára, meg a járvány közepén, ez sem megy. Tehát nem lehet ezt így megengedni, tehát muszáj szűrni ezeket az információkat a mag szintjén, és hogyha a mag elég kicsi, akkor bizony szűri nagyon jól az én. Hát hogyha nagyon nagy a mag, akkor ugye nem egy olyan helyzet van, akkor pont arra van szükség, hogy ne szűri az információkat. No de, látják tehát az ábrából is, meg ebből az elmondásból, hogy az információk szűrése marha fontos a hálózatokban. Menjünk egyel tovább. Network tasks, dissipation of noise and response to signal. Azt szeretném itt röviden elmondani önöknek, hogy a zaj az általában valami nagyon-nagyon nagy bajként. A zaj baj. Tehát ugye valami ilyesmiként fogjuk mi ezt fel. Ennek van oka, nem is kevés. Tehát ugye például a betegségek, azok nagyobb zajt okoznak a saját testi szervezetünkben, hálózatunkban, a tumorok eleve nagy zajjal bírnak, tehát minden ilyesmi, vagy nagyon sok ilyesmi, ami ilyen káros, hát az bizony nagyobb zajjal bír. És hát Manfred Eigen, aki ugye egy Nobel-díjas kutató volt, az már hát amikor még az önök szülei is kicsik voltak, vagy hát hogyha egyetemi hallgatók, tehát legalább egy ilyen, nem tudom, 40-50 évvel ezelőtt, van az szerintem 50 is, fogalmazta meg ezt az Error Catastrophe című elméletét, amit átok önöknek küldeni, hogyha elkérik cikk formájában. Tehát ennek az a lényege, hogy körülbelül olyasmi, hogy ha ugye hibák generálódnak, azt hiszem a tumorra fogalmazta ezt primér módon meg, ahol ugye mutációk generálódnak, és ugye mutáció generálódik egy sejtben, hát mindannyiunkban generálódik most is, ahogy itten hallgatják ezt az előadást, éppen mutáció, akármilyen rövid ez az előadás, rengeteg mutáció generálódik addig magunkban, de hát nem érdekes, mert persze ki is javítjuk, de nem ez a lényeg, nem tudjuk mindent kijavítani, hanem hát annyira bonyolult ez a hálózat, meg redundáns kapcsolatok vannak benne, hallgassák meg a egyik következő előadásban a mérnöki tervezésnek és az evolúciónak a különbségét, ahol a redundanciáról is beszélek. Tehát rengeteg redundancia van ezekben a hálózatokban, és ebből az következik, hogy ha kikapcsolok egy nódust, akkor esetek többségében azt a hálózat nem veszi észre. Hát emlékezzenek vissza ugye a partihabokat, amikor az előző előadásban éppen kilőttük, akkor ugye az egy nagyon sűrű rész közepén volt, a hálózat nagyot röhögött. Különösen egy ilyen hagymahéj hálózat, ugye a terrorista meg ilyen mindenféle bűnöző hálózatok, hát azok ezért vannak kitalálva. Jó nagyot röhögjenek akkor, hogyha az egyik bűnözőt lekapcsolják, és vidáman működjenek tovább. A mi hálózataink is ám ilyenek, tehát azok is vidáman tovább. Hát ugye emlékezzenek, vagy majd jön az egyik előadásban, mondom, a stroke-nak a példáját, ugye az agyvérzés példáját, hát kiütődik az agyunk fele, vagy hát jelentős része. Hát azért jó, nem tudunk mozogni meg beszélni egy ideig, de utána a betegek jelentős része megtanulja, hála Istennek. Tehát ez visszanyerhető, ez a funkció, vagy egy jelentős esetben, hát ugye mini sztrókok most vannak az agyukban, ahogy ezt az előadást hallgatják, meg ahogy én mondom ezt az előadást éppen. Hát észre se vesszük. Tehát magyarán mondva, ez a hálózat rendkívül ellenálló. Na ez az error katasztróf. Tehát, hogy egy ideig lehet ezeket a hibákat halmozni, kihúzigálhatunk nódusokat ebből a hálózatból. De aztán ránk dől ez az egész. Na most ezért kell marhára vigyázni ezekkel a hálózatokkal. Ezért kell marhára vigyázni saját maguk testére. Önök fiatalok. Önök még nem érzik azt, hogy bármit, hogyha csinálnak a saját testükkel, berúgnak, kábítószereznek, így tudom én, mit csinálnak, felelőtlenül szexuális kapcsolatok tömegét létesítik. Mit érdekli az önöket? Marhára élvezik. Baromi jó, stb. No hát, minden sejtjük emlékszik ezekre a dolgokra. Tehát ezeket nem lehet igazániból büntetlenül csinálni. Egy ideig semmit nem vesznek ebből észre. Eltelik egy évtized, két évtized, négy évtized, akármennyi évtized, jó néhány, nem veszik észre. De ez kumulálódik a szervezetükben. Minden szemétség, amit csináltak az életükben, kumulálódik a saját szervezetükben. Minden sejtjük emlékszik rá, a szervezetük egésze meg aztán marhára. Tehát most kell még észbe kapni, amíg fiatalok, hogy ne szúrják el ezt az egészet addigra, amire idősek lesznek. Nagyon kicsi öregkort jósolok önöknek akkor, átlagosan persze, hát vannak különbségek, meg kivételek mindig vannak, de úgy átlagosan tényleg nagyon kicsi öregkort jósolok önöknek akkor, hogyha elszúrják ezeket a fiatal évtizedeiket mindenféle hülyeséggel, mert abban a látszatban tudunk élni évtizedeken keresztül, hogy nem tettünk semmi bajt akkor, amikor kiütögettünk néhány agysejtünket, mert berúgtunk, meg mindenféle mérgeket ettünk, meg mit tudom én, mit csináltunk. És így tovább. És ez látszólag így is van. De azok az agysejtek már nincsenek ott. Tehát azokat kiütögettük szép lassan, folyamatosan, fokozatosan. És mi a baj? Ugye az óriási baj a következő, hogy ezek a hálózatok nem lineárisan válaszolnak a bejövő bajokra. Tehát ez az error katasztrófa, amit Manfred Eigen kitalált, ez pont ezt mondja. Nem lineáris a válasz. Tehát ez nem úgy működik, hogy kiütöttem, mit tudom én, az agysejtjeim 5%-át, akkor már csak 95%-osan funkcionál az agyam. Túrót! Kiütöttem az agysejtjeim 5%-át, ugyanúgy funkcionál az agyam. Kiütöttem az agysejtjeim 10%-át, ugyanúgy funkcionál az agyam. Kiütöttem az agysejtjeim 25%-át, még mindig ugyanúgy funkcionál az agyam. Kiütöttem az agysejtjeim mondjuk 36,5%-át, akkor van a prutty. És akkor hirtelen szart sem ér az agyam. Tehát itt egy marhára nagy lecsücsülés van, egy előre ki nem számítható, ezt hadd mondjam el még egyszer, egy előre ki nem számítható időpontban. Egyikünk sem tudja, hogy mikor fog tönkremenni az agya, mikor fog tönkremenni a szíve, mikor fog tönkremenni a teste, mikor fog tönkremenni akármi a környezetében, a baráti környezete például. Összeveszik egy barátjával, hát ezt jól érzi magát, semmi gond. Összeveszik két barátja, maradt még. Összeveszik hárommal, ez sem így működik. Ha összeveszik N barátjával, amit nem tud előre kiszámítani egy hányat, akkor utána elszigetelődik a társadalmi hálózatban. Ez is egy ilyen lépésfüggvény. Tehát pontosan olyan errorkatasztróf van itt is mindenhol, mint amit a Manfred Eigen megjósolt, meg gyönyörűen bebizonyított egy egyszerű modellel akkoriban, de ez általános, hogy nem lehet előre kiszámítani, hogy ezek a hálózatok mikor omlanak össze. Fogalmunk sincs, hogy az időjárás mikor fog összeomlani ezen a Földön. Fogalmunk sincs, hogy a földi ökoszisztéma mikor fog összeomlani. Hála Istennek, hogy itt van ez a járvány, most legalább a földi... Borzasztó dolog, hogy rengetegen meghalnak. Lehet, hogy én is meg fogok halni, mire már ezt hallgatják, már nem élek. Könnyen lehet. Mit tudjuk mi? De attól függetlenül a földi ökoszisztémának ez nagyon jót tesz, hogy most járványban vagyunk, mert végre valahára visszafogtuk magunkat. Nem repülgetünk össze-vissza millió széndioxidot potyogtatva bele a levegőbe, meg nem kocsizgatunk, meg mit tudom én, mi mindent csinálunk, hogy pazaroljuk el a föld erőforrásait össze-vissza. Hát így kéne élni normálisan is. Bocsánat a szóért, de ebben sajnos tényleg van valami. Visszatérve tehát, nem lehet azt előre kiszámolni, hogy ezek a hálózatok mikor fognak összeomolni. Ez egy nagyon fontos dolog. És ezért nagyon nem lehet elég óvatosnak lenni a hálózatok károsításában. Mert abban a hamis tudatban lehet élni egy csomó ideig, egy hosszú ideig, hogy hát semmi nem történt. Hát itt károsítottam a hálózatot, hát tökéletesen működik. Még mindig tökéletesen működik. Hát igen. Ha nincsen gond, ha nincsen baj, ha minden rendben megy, akkor tökéletesen működik. De mihelyt bejön az első nagyobb baj, akkor kiderül, hogy nem működik olyan tökéletesen. Hát mi történt most ezzel a nyomorult koronavírussal? Hát azokat nyírja ki szerencsétlenjeimet, akik valamilyen szempontból bajban voltak már eddig is. Jó, sajnos nem csak azokat, de zömében azokat. Az időseket, az ilyen betegeket, szívbetegeket, rákos betegeket, amolyan. Tehát azokat szerencsétlenkéimet, akiknek már a hálózatukban egy csomó minden oszlop ki lett lőve korábban. Mivel? Hát csomó minden genetikus örökséggel persze, meg de nagyon sok esetben, és nem akarom rájuk kenni, véletlenül se higgyék azt, hogy azt gondolnám, vagy úgy azt szeretném beállítani, hogy minden rákos beteg, meg mit tudom én, szívbeteg, meg nem tudom, magának köszönheti, hát egyáltalán nincs ez így, korán sincs ez így. De azért az életmódunk nagyon befolyásolja azt, hogy milyen betegségeket kapunk. Tehát egy felelőtlen életmóddal azért nagyon-nagyon-nagyon nagy valószínűsége lesz annak, hogy hát több betegség meg korábban érkezik meg, egy csomó betegség, fertőző betegség, akármilyen. Most maguk össze-vissza mászkálnak itt az utcán, meg boldog-boldogtalannal összeölelkeznek itt a járványidőszak közepén, hát ne csodálkozzanak akkor, ha elkapják a koronavírus. Persze, hogy el fogják kapni. Tehát azért van ennek egyfajta ilyen emberi viselkedési kockázata, és ez a mindennapokban a kis mindenféle vicik-vacak dolgainkból összeadódik. És úgy adódik össze, ezt utoljára mondom, de még egyszer muszáj elmondjam, mert ez nagyon fontos, hogy nem tudjuk kiszámítani a végeredményét, mert nem érzékenyítődött az emberi agyunk erre, nem tudja megérezni ezt, nem így látjuk a világot. Kicsi, buta ehhez az emberi agy, hogy így lássa a világot. A jó Isten így látja a világot, de mi nem így látjuk a világot. Tehát ezt alázattal el kell fogadjuk, hogy nem így látjuk a világot, és figyelembe kell, hogy vegyük, amikor a saját viselkedésünket megtervezzük. Marhára óvatosnak kell lenni ebből a szempontból. És nem a vénember, a 60, nem tudom, majdnem már 2 éves vénember szól belőlem akkor, amikor ezt mondom. Én magam sem vagyok egy ilyen idős ember a mindennapi viselkedésem szempontjából, de azért már megtanultam, hogy mit nem lehet csinálni. Tehát erre azért óvatosan vigyázni kell, kérem vigyázzanak erre, különösen, hogyha fiatalok. No, a következő ábrára térünk át, Noise is Good, ez a következő ábrának a címe, és stohasztik rezonanszról szeretnék beszélni, tehát stohasztikus rezonanciáról, vagy stohasztikus fókuszálásról ezen ábra kapcsán. Az ábra tetején egy kicsi ilyen fekete, szürke, bocsánat, mert fekete, jó néznénk, ki nem látnak, szürke boxban, látszik, hogy a kettő között mi a különbség, a stohasztikus rezonancia, vagy stohasztikus rezonancia, ez a külső zajtól függ, a stohasztikus fókuszálás az meg a belső zajtól. Hát, ha az irodalomban ezt megnézik, ezt úgy összekeverik, mint a franc, de hát mindegy. Tehát, hogyha pontosan használják ezt a két fogalmat, akkor így kell rendet tenni benne. Mi a lényeg? Az ábra megpróbálja ezt bemutatni. A lényeg a következő. Minden komplex rendszer, vagy nagyon, hát nem, minden komplex rendszer, ahogy az előzőekben mondtam, pontosan ez, amit az előzőekben mondtam, nem lineárisan válaszol a beérkező jelekre. Lépésfüggvény szerint válaszol. Azaz vagyis, van egy bizonyos idő, egy bizonyos jelmennyiség, a jelnek egy bizonyos nagysága, ameddig nem válaszol a komplex rendszer erre a jelre. És utána van egy érzékenységi küszöb, detection threshold, ez az ábrán így szerepel, ami után, hogyha ennél nagyobb a jel, akkor már válaszol a komplex rendszer a jelre. Tehát ez nem úgy megy, hogy a jel nő mondjuk kétszer akkora, akkor kétszer jobban válaszol a komplex rendszer. Nem. Ez pontosan úgy megy, ahogy a hibákkal ment az előbb. Jön, nő a jel, nincs válasz, Aztán nő a jel, és akkor bang, van válasz, hirtelen, egy bizonyos pont után. És utána meg van válasz, tehát akkor az már nem nagyon változik, akkor már van válasz. Tehát vagy nincs válasz, vagy van válasz. Tehát ilyen két, ilyen lépcsőfüggvény ez tulajdonképpen. És egy komplex rendszernek ez az érzékenységi küszöbe, ez egészen jól be van állítva. Tehát bizonyos jelekre nem reagál, más jelekre meg reagál. Emlékezzenek vissza. Bizonyos jelek zajok, franc reagál arra, hát még csak azt kéne, hogy minden francra reagáljunk. Bizonyos jelek meg már jelek, arra meg már reagálunk. Persze, hát arra meg nagyon is kell, mert akkor meghalunk. Hogyha itt jön az oroszlán, az, hogyha úgy gondoljuk, hogy ez egy zaj, hát akkor kész, akkor megevett, aztán nekünk annyi. Tehát az egy evolucionáris selejt, aki úgy gondolja az oroszlánra, a közeledő oroszlánra, hogy az egy zaj. Hát, hogyha nem azt gondolja, hogy ez egy jel arra, hogy marhára el kell kezdeni fölmászni a fára, vagy futni, vagy fölmászni a fára, mindegy, jön utánunk az oroszlán, tehát az tök mindegy. De mondjuk marhára, hát hogy kövér oroszlán, az még nem jön, de ja, ne próbáljuk ki. Tehát el kell futni, de hát sajnos valószínűleg gyorsabb, tehát mit tudom én, valamit kell csinálni ezzel az oroszlánnal, oda dobni valami gránátot, vagy nem tudom mi, hogy pusztuljon el, hogyha már odaérkezik. Jó, mindegy. Tehát az oroszlán az igenis nem zaj. Na most, hogyha a hálózat egy olyan helyzetbe kerül, hogy amit eddig zajnak tartott, azt most már jelnek kell, hogy érzékelje. Tehát megváltozott a helyzet. Mit tudom én? Jönnek az oroszlánok csapatban. Tehát nem egy jön, hanem rengeteg. Hát akkor már olyan távolból ott érkezik valami olyan, amit még nem láttak pontosan, mert mit tudom, nincs rajtam a szemüvegem, De hát úgy néz ki, mint egy oroszlán. Hát, hogyha már kettő oroszlán megérkezett az elkövetkező, vagy elmúlt három percben, hát akkor már, hogyha távolban látok valami oroszlán-szerűt, akkor már elkezdek rohanni. Hát nem vagyok én hülye, hogy ne rohanjak el, hogyha ott jön az a valami, ami úgy néz ki, mint egy oroszlán. Tehát muszáj, hogy ezeket a jeleket néha érzékenyítsük, tehát a küszöbünket, a jelérzékenységi küszöbünket leszállítsuk, Amikor ennek nagyon jó oka van, például veszélybe kerültünk, veszélyhelyzetben vagyunk, állandó veszélyhelyzetben vagyunk. Hát gondolom önök most, hogyha még a járványidőszak tart, megnézik, hogy kivel találkoznak. Hát minden nap azért korábban nem nézték meg annyira, hogy kivel találkoznak, hát találkozgattak boldoggal, boldogtalannal. Hát most nem javasolnám ezt önöknek, hogy boldoggal, boldogtalannal találkozgassanak, az igencsak veszélyes. Tehát érzik, hogy a jel az bizony ilyenkor megváltozik. Na most. Nem olyan egyszerű megváltoztatni a jelérzékenységi küszöböt egy bonyolult rendszerben. Ezt az egész bonyolult rendszert általában át kell építeni. Szerencsénk van akkor, ha csak egy-két hálózatos kapcsolatot kell átépíteni. Később majd az egyik előadásban mutatok erre példát, Barabási Lacék egy szép cikket megmutatom, majd nézzék, vagy hallgassák meg következő előadásokat. De azért ez nem mindig ilyen egyszerű, tehát azért ez costly, tehát ez drága, költséges, hogy a bonyolult rendszereket átépítgessük azért, hogy a jelek máshogy legyenek érzékelve, más legyen az érzékenységi küszöb. Sokkal, higgyék el, vagy tapasztalat mutatja bele bizonyítani, sokkal olcsóbb, egyszerűbb a rendszerben a zaj mennyiségét megnövelni. Mi történik? Nézzék meg az ábrát. Kicsi volt a zaj. Az ábrán ez a folytonosan kihúzott vonal. Nem érte el az érzékenységi küszöböt. Látják, alatta maradt. Nagy volt a zaj, hát akkor rezegtettem a kezemet az ábrán, és ez a szaggatottan kihúzott vonal keletkezett belőle. Bizonyos esetekben már a változás maga, meg az a nagy zaj együtt már átlépi az érzékenységi küszöböt. Tehát nagyon olcsó dolog megcsinálni azt, hogy megnövelem az érzékenységemet, azzal, nem azzal, hogy leszállítom az érzékenységi küszöböt, nézzük meg, érzékenységi küszöb ugyanott maradt, nem változott a sehol se, hanem megnevelem a zajt. És ezzel már az olyan jelek is bekerülnek az érzékenységi küszöb fölé, amik kis zaj esetén még nem lennének az érzékenységi küszöb fölött. Ez egy nagyon, nagyon ősi mechanizmus. A halaknak az oldalán ezek a mechanoreceptorok, amik ugye a víz nyomás hullámait érzékelik, ugye gondoljanak vissza a fizika előadás, általános iskola 5. osztály vagy 6. osztály, mit tudom én, hol tanulják, Pascal törvény. A víz, a folyadék összenyomhatatlan. Remélem, hogy emlékeznek rá. Nagyon fontos fizikai törvény. Hát, ezt a halak nagyon jól tudják. Ha jön a cápa, akkor a cápa, ahogy jön, maga előtt egy nyomáshullámot generál, mert a víz az összenyomhatatlan. Ahogy a cápa ugye nyomja előre a vizet, azt nem lehet összenyomni, az egy ilyen nyomáshullámban itt terjed előre. Jóval korábban meg lehet tudni azt, hogy jön egy nagy darab hal, momentán lehet, hogy cápa, az is lehet, hogy bálna, mindegy, azaz vagyis nem mindegy, mert a cápa meg fog enni minket, a bálna meg nem valószínű, kivéve Jónást, ugye, amit lenyelt, meg volt egy 19. század végén, 20. század elején, mint matróz, akit effektíve Argentina partjainál ugyanúgy lenyelt egy bálna, mint Jónás, és pár nap múlva kiköpött, és élt még, az volt a modernkori Jónás, nézzenek utána az interneten, mindegy, hagyjuk. Tehát jó, jön a cápa, meg fog enni minket. Nem mindegy, hogy ezt érzékeljük-e előbb, vagy nem. A halak oldalán lévő mechanoreceptorok alakultak ki, és ezért ilyen marha érzékenyek, hogy ezeket a nyomáshullámokat érzékeljék. Na most, ha nyomáshullámok jönnek egymás után, akkor ezek a mechanoreceptorok megnövelik a bennük lévő zajt. Érzékenyednek. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Körülbelül, ami ugye a csiklandóságunk az oldalunkon, az ugyanez a nyomásreceptorok, csak az már visszafejlődött, mert nekünk hát nem a vízben mozgunk, hát nincs erre szükségünk. De a fülünk az nem. A fülünk az pontosan ugyanez a fajta mechanoreceptor változatlanul, ugyanúgy nyomáshullámokat érzékel csak a levegőből, ez a hang. Na most emlékezzenek, vagy gondoljanak bele a parti effektusba. Mi a parti effektus? A parti effektus az, hogy benne vagyunk egy nagy-nagy-nagy emberforgatagban, mindenféle marhasok, duma, zaj, minden franc van közöttünk, és ki tudjuk szűrni ebből a zajból, ez tulajdonképpen valahol egy csoda, ami partnerünknek, vagy fontos barátunknak a hangját. És értjük ebben a rohadt nagy hangzavarban azt, amit ez a barátunk mond nekünk. Hát ne higgyék ám, hogy ezt értenénk, hogyha nem alkalmazkodna ehhez a fülünk. De a fülünk rendkívül alkalmazkodik, mert mit csinál? Azt csinálja, hogy azok a szenzoros receptorok a fülünkben, amelyek azokra a frekvenciákra vannak érzékenyítve, amelyek a legfontosabb frekvenciái a mi barátunknak, vagy nagyon fontos emberünknek, partnerünknek, feleségünknek, férjünknek, a hangjának, azok nagyobb zajt produkálnak, érzékenyednek. A többiek meg nem produkálnak nagyobb zajt, azok nem érzékenyednek. Tehát ilyen marhára egyszerűen lehet modulálni, és hát gondoljanak bele egy ilyen parti helyzetbe, hát ott gyorsan kell változni. Tehát ott nincs idő arra, hogy átalakítsák az egész fülüket, hát az nem megy. Tehát ennél gyorsabb reakció kell, na hát ez a zaj. Beleeresztik, ráeresztik ezt a zajt néhány fül érzékelősejtre, vagy nem eresztik rá, és ez rögtön meghatározza azt, hogy kinek a hangját fogják hallani, és kinek nem. Van itt mindenféle extrém, meg exotikus példa, például a csontnövekedés. Tehát vannak erről cikkek, én magam nem tudtam ezt leellenőrizni, nem ez a szakterületem, de hát tényleg nem kevés tudományos cikk van erről, hogy ha ilyen Mozart zenét bekapcsolnak, akkor, amikor eltört a csontjuk, akkor hamarabb össze fog forrni. Hát nem úgy hamarabb, hogy azonnal, de mondjuk, mit tudom én, nem 8 nap alatt, hanem 7 nap alatt. Tehát azért számottevően, ha hamarabb. Hát nyilván, hogyha az a két csontvég az egymástól, nem tudom, csillagászati távolságban az egyik mondjuk van a lábuk végén, a másik meg a karjuk végén, hát akkor nem fog összeforni, persze, sehogy sem, akármilyen Beethoven, Mozart zenét, bármit rákapcsolhatnak, de azért érdekes ez a hatás, és ez ugyanerre vezethető vissza. No hát, nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, ez az előadás véget is ért.